Két lány szoros barátságának története, a Brilliáns barátnőm című regény. Hogyan élik meg a nővéválást, hogyan hatnak egymásra, miért rivalizálnak és mi tartja meg a szövetségüket. Hétköznapjaik eseményeit követve belátunk az 50-es évekbeli Nápoly poros udvaraira. Kiderül, hogy a szegénységgel küszködő büszke, erőszakos férfi társadalomban hogyan boldogulhatnak a nők. Miként vívhatják ki függetlenségüket. A regény szerzője Elena Ferrante, de ez álnév és pár a Ferrante láz pár éve végigsöpört a világon a nápolyi regények megjelenésekor, valójában ma sem lehet tudni, kicsoda az író. A könyvet Matolcsi Balázs fordította, most megpróbáljuk a lehetetlent, elmondani, miért olyan megejtő, mivel hódíthat ez a regény.
Maga a szöveg egy rendkívül letisztult, rendkívül, hát mondhatnánk akár ezt a szót, hogy egyszerű, hogyha magyarban ennek nem lenne egy kicsit negatív kicsengése, de egy nagyon szépen, nagyon tisztán, nagyon virágosan megírt szövegről van szó, tel is tele érzelemmel.
Alapvetően nők lelki világát látjuk.
Még nem mondanám azt, hogy nők, hiszen az első kötetben, ugye ez egy 4 kötetből álló sorozat, és a két barátnő ebben az első kötetben még gyerek, kislányok. Kisiskolás koruktól kezdve, 16-17 éves korukig öleli föl ez az első kötet az ő történetüket. Tehát igazából még nem azt mondanám, hogy ez egy női történet, hanem inkább a nővé fejlődésnek, a nővé érésnek a története.
Mégsem kislányos a hangvétele ennek a regénynek, hiszen onnan indulunk, hogy már egy felnőtt édesanyát, aki egyszerűen eltűnik, keres a fia.
Igen, ez egy visszatekintés. A barátságok történetére a két főszereplő egyike tekint vissza ebben a regény folyamban. Tehát igazából már egy érett fejjel megírt történet, végig gondolt történet.
Ha valaki képes azt megtenni, hogy úgy tűnik el a világból, hogy mindenhol miát, minden ráutaló képet, mindent eltüntet, és nem szól senkinek, és elhagyja az otthonát, abból sejteni lehet, hogyha a gyerekként ismerkedünk meg vele, akkor ez egy nagyon különleges figura.
Tökéletesen így van, Lilának hívják az egyik főszereplőt, és Elena a szívbeli barátnője. Egészen különleges teremtés, akár mondhatnánk, hogy különt figura. Minden téren, tehát valóban az értelmi és az érzelmi sikot is figyelembe véve, különleges a környezet is, mert az 50-es, 60-as évek Nápolyában játszódik a történet, illetve hát Nápoly Dél-Olaszország, az Ischia például a Nápoly melletti sziget, úgyhogy egy régi, izgalmas világba kalauzol minket a szerző.
Mindkét lány szegény családban nevelkedik, és hát látják, hogy hogyan is élnek mások, akik tehetősebbek, akik gazdagabbak. Nincs bennük indulat, de vágyakozás van. Milyen körülményeik vannak, milyen szorításban vannak? Ugye már a tanulás kérdése is nagyon fontos.
A könyvnek az egyik mozgató rugója a pénz, és a pénznek a felfogása, az értelmezése gyerek fejjel. Az 50-es évek Nápolyában a valóság az inkább a nyomor volt, és álom volt a tanulás, álom volt a jólét, és hát ebben a könyvben gyakorlatilag azt is megfogalmazza az író, hogy a társadalom változásával, a körülmények változásával hogyan változik maga az ember. És hát valóban erős korlátai vannak ilyen körülmények között a gyerekeknek, és ami manapság nekünk már teljesen természetes, hogy az ember mondjuk az általános iskola alsó tagozata után tovább tanul, ez bizony Nápolyban megosztotta abban a korban, abban az időszakban a társadalmat, és nagyon-nagyon keveseknek adatott meg, és egy valódi vízválasztót képzett az emberek között.
És hogyan hat a barátnőkre az, hogy az egyiknek van lehetősége tanulni, a másiknak nincs? Lila hihetetlen bátor vagy vakmerő, szóval ő képes lemenni egy sötét pincébe és lerángatni a barátnőjét, és megverekedni az utcabeli fiúkkal, vagy kővel dobálni őket, tehát hogy ő neki olyan, mintha nem lenne akadály, de mégis a mesélő az, aki mintha többre vinné.
Igen, ez a vakmerő talán, ez egy jó jelző. Lila családja egy cipész család, és egész egyszerűen az ő szülei, főleg az apja, a cipészmester, nem tud tovább gondolkodni a saját mesterségénél, illetve a társadalmi konvencióknál, és nem tudja elképzelni, hogy az ő lánya hasznosan tudna tanulni. Tehát egész egyszerűen az ő családja nem támogatja azt, hogy tanuljon, míg Elena családja egy nagyon-nagyon pici lépcsőfokkal, talán mondhatjuk így, följebb helyezkedik el, hiszen az ő apja portás a városházán, és így az ismeretségeinek, illetve a lehetőségének köszönhetően talán egy kicsivel jobban átlátja az esetleges hasznát annak, hogy a lánya tanuljon, és egész egyszerűen így a körülményekből adódóan Elena tovább tanulhat, Lila pedig nem. Ez kettőjük között bizony okoz feszültséget, de ez a feszültség a barátságuk ereje, erőssége folytán azért eltűnik.
Mi a különbség aközött, hogy a nők, és ahogyan a férfiak megélik ezt a szegénység problémát, vagy a pénzhez vízhez jutás kényszerének a problémáját.
Az akkori évek olasz társadalmában teljesen elfogadott volt, hogy a nők otthon vannak, a családjukkal törődnek, nem vágynak karrierre. A férfiaknál viszont mindent gyakorlatilag azt határoz meg, hogy hogyan tudják eltartani a családjukat, milyen anyagi javakkal rendelkeznek, és éppen ezért nyilvánvalóan irigyek, és hát akár ferde szemmel néznek azokra, akik így vagy úgy, általában nem becsületes úton náluk többet értek el.
Különbözőképpen alakul-e a két lány sorsa a nővé válás szempontjából, illetve ahogy a nők a férfiakkal való kapcsolatukra megérnek?
A regény második fele gyakorlatilag másról sem szól, mint a bimbózó, kevésbé bimbózó szerelmekről, és erről az útról, amelyet a 10 éves lányoknak muszáj bejárniuk ahhoz, hogy nővérjenek, és a természetes része ennek a folyamatnak a plátói vagy kevésbé plátói szerelmeknek a megjelenése a két lány életében.
Az ember azt gondolná, hogy Lila ezt a vadócságát, vagy ezt a vakmerőségét a szerelemben is megtartja. Őt folyamatosan ostromolja egy nagyon tehetős fiú, és hát a család nagyon szeretné, hogyha ő 15 évesen hozzámenne ehhez a fiúhoz.
Valóban jó szó, ostromolja Lilát hosszan és kitartóan, viszont Lilának nem kell, a háta közepére sem kívánja, egyáltalán nem törődik vele, és itt jelenik meg a képben egy másik udvarló, ő is egy tehetős, és a telep egyik legelfogadottabb figurája, úgyhogy végül is a könyv második felében ennek a két fiúnak a szerelmét láthatjuk Lila iránt.
Sokat szerepel egy bizonyos cipő, és hogy ott a cipészműhelyben lehet-e fejlődés, vagy nem lehet, tehát hogy ez a téma végighúzódik a regényben, de ennek mi a jelentősége, hogy az apa rááll-e, hajlandó egy útra rálépni?
Maga a cipő szimbolikus jelentőséggel bír, illetve valóban, ahogy mondta, a fejlődés, tehát az útnak magának a része az apa szemszögéből, aki egy suszter, és el se tudja képzelni, hogy a lánya tovább tanuljon, illetve a lány szemszögéből, aki gyakorlatilag, ha már tovább tanulni nem engedi a családja, ezen a cipőn keresztül, amit saját maga tervezett és saját maga a két kezével készített el, hát nyilván a család segítségével, ezen keresztül tudja ezt a becsvágyát kielégíteni, mondhatni mai szóval megvalósítani önmagát.
Elena Ferrante, brilliáns barátnőm. A 4 részes regényfolyam első kötetét a Park kiadó jelentette meg.